Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 25. Zsoltárunkat énekeljük fennállva. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 251. dicséretünket keressük elő, és énekeljük el mind a 8 versével. A 251. dicséretünk így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Szent háromságban ki vagy egyén.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 10. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 10. részéből a 38. verstől a fejezet végéig. Lukács evangéliumának 10. részében a 38. verstől ezt olvassuk. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő bement egy faluba. Egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába, és ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e gondod arra, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondané ki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten, és elhoztál ide a templomba. Te látod, hogy mi mindenen mentünk keresztül, akár testileg is, akár lelkileg is. Látod örömeinket, bánatainkat. Köszönjük te néked, hogy hordoztad a mi életünket, bár valójában nem szolgáltunk rá erre egyáltalán. Hordoztad életünket, mert szeretsz minket előre és feltétel nélkül. És köszönjük néked azt, hogy nem csak így hordozol minket, hanem ma szólsz is hozzánk. Kérünk, hogy szólj hozzánk a Biblián keresztül. És add, hogy megértsük a te szavadat, el tudjuk hinni. És add legyen az a gondolkodásunkat, a hitünket, életünket, beszédjeinket, tetteinket befolyásoló, meghatározó, tényező. Hogy így dicsőítsünk téged, és így magasztaljunk téged. Nem csak önmagunk előtt, hanem családtagjaink előtt is, munkatársaink előtt is, ott, ahova állítasz bennünket. Hiszen erre teremtettünk. Erre alkottad a mi életünket, hogy túlmutassunk önmagunkon, és ne magunkat állítsuk a középpontba. A figyelem, a szeretet, a megbecsülés középpontjába, hanem téged. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt megértenünk, és könyörülj rajtunk, hogy fölfoghassuk, hogy ebben van az igazi boldogság, itt a földi életben is, de az örökké valóságban is. Hiszen, ahogy olvassuk az írásban, már ott is téged magasztalnak a mennyei seregek, és a mennyek országában mindenki ezért boldog, tőled boldog, de így van ez itt a földön is. Ha téged dicsőítünk és magasztalunk, egész létünkkel, egész lényünkkel, akkor vagyunk igazán boldogok, és akkor vagyunk a helyünkön. Segíts minket ezt a helyünket megtalálni. Áld meg mai Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, áldott megváltónk, dicsőséges, feltámadott Jézusunk. Amen. Kedves testvérek, a 155. dicséretet énekeljük igehirdetésre készülve. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Imádásodról jöttünk.
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 6. részéből a 24. verstől a 34. versig. Máté evangéliumának 6. részében a 24. verstől 34. versig tartó szakaszt leülve figyelemmel hallgassátok. Jézusunk mondja, senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok éti azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasznyival. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak, s nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van és holnap a kemencébe vettetik, így ruházza Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy miben ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Kedves testvéreim, ahogy az ember a híreket hallgatja, könnyen megkörnyékezi az aggodalmaskodás. Halljuk ezeket a háborús híreket, halljuk a politikai híreket nyugatról, Olaszországból, Svédországból, halljuk, milyen feszültség bontakozott ki az Egyesült Államok és Kína között, Afrikából migráns milliók várhatóak a fenyegető éhínséggel miatt. Az iszlám hódít mindenfelé az EU-ban, az LMBTQ ideológusai mindenkire rá akarják kényszeríteni a zavaros elméleteiket, elemi gyűlölettel támadva a keresztény hit ellen. Járványok kitörése fenyeget. Szóval hallunk mindenféle olyan híreket, amik miatt az élet elnehezülni látszik. Nő a gázára, az áramára, az élelmiszerek ára, a benzinára, hogy tudjátok ezeket a dolgokat. Sokaknak hitele van, hogyan fogjuk ezt visszafizetni. Szóval mindezek úgy egymásra rakódnak, és az ember így a rövid távú és a hosszú távú jövőt tekintve elkezd aggódni, és egyre jobban aggódik, szorong, fél, és úgy kérdezi, hogy mit fogok enni? Mit fogok inni? Mibe fogok öltözni? És vannak még hasonló kérdések, amiket Jézus nem említett, de ezek a legalapvetőbb kérdések. Aggodalom. Ismerős nektek ez? Mindenkinek ismerős, nekem is, nektek is. Az Úr Jézus vajon ezzel kapcsolatban mondott-e valamit? Hát mondott, ahogy hallottátok, és olvassuk itt az ígében. Egy kicsit ezt vizsgáljuk meg közelebbről. Először is azt gondolom, hogy az Úr Jézus az aggodalomnak a meleg ágyáról beszélt. Az aggodalom meleg ágya az az, hogy nem az Úrnak szolgálunk, hanem a mammonnak. Ugye itt Jézus mindjárt azzal kezdi ezt az egész témát, ami a szerény megítélésem szerint is a legfontosabb, hogy megvizsgáltatja a hallgatóságával azt, hogy kinek szolgálnak. A mammonnak vagy az Úrnak. Jézus ugyanis észrevette a hallgatóságában azt a kettősséget, amit hát azóta is észrevesz, bennünk is észreveszi, hogy megpróbálunk a mammonnak is, meg Istennek is szolgálni. Nyilván, hogy ezt a kettős játékot próbáljuk valahogy hát indokolni, és mondjuk, hát mondjuk vasárnap én az Úrnak szolgálok, de hétköznap a mammonnak. Vagy ugye a számmal az Úrnak szolgálok, de ugye egész életem azért a mammon szolgálatába áll. Tehát valamiféle kettős játékkal próbálkozunk. És azt gondoljuk, hogy sokan gondolják ezt, hogy Jézusnak a szava az egy ilyen túl éles szó, és nem kell ezt ennyire kiélezni, Jézus, hogy Istennek vagy a mammonnak. Nem vagy, hanem és. Na most, hát Jézusnak mégis ez volt a mondása, hogy szembeállította ezt a kettőt. És azt mondta, vagy ennek szolgálunk, vagy annak. Vagy az egyiket szeretjük, vagy a másikat, vagy az egyiket gyűlöljük, vagy a másikat. Vagy. Lehet, hogy nekünk nem annyira tetszik ez, mert az is jobban tetszik, de Jézus mégis szembeállította ezt a kettőt egymással. Nem lehet, lehetetlen, mondja Jézus. Mind a kettőnek szolgálni, vagy egyiknek, vagy másiknak fogtok szolgálni. Ha Istennek szolgáltok, ha ő áll a szívetek középpontjában, az életetek középpontjában, ha őt szeretitek a legjobban, ha az ő akaratát keresitek, ha az a fő célotok, hogy azt teljesítsétek, akkor nem állhat az életetek centrumába a mammon, és nem is fogtok amiatt aggódni, ami a mammon kategóriájába tartozik. A mammon az egy arámszó, általában a földi javakat, étel, ital, öltözet, pénz, ilyeneket jelent. Ha viszont nem az Úr áll a szíveteknek a centrumába, az érdeklődésetek középpontjába, a lelketek fókuszába, ha nem ő a legfontosabb, az értékrendetek csúcsa, akkor a mammonnak fogtok szolgálni, és tele lesz az életetek aggodalommal. Mégpedig nem kis aggodalmakkal, hanem nagy aggodalmakkal lesz tele. Tele lesz a szívetek, mondjuk így, hogy romboló, mérgező, idegesítő, nyugtalanító, akár még depressziósá is tevő aggodalommal. Mérgező aggodalomnak nevezik a pszichológusok ezt. Hát elgondolkodtatott Jézus mindenkor, mindenféle ember, bennünket is el kell, hogy gondolkodtasson ma, hogy akkor én most kinek is szolgálok, kinek a szolgálatába áll az én életem. Az Úr az első a számomra? Ő az értékrendem csúcsa? Vagy nem ő? Vagy. És nem lehet a kettő között, mert Jézus ezt kizárja. Is az nem működik. Nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus, amikor ezt mondta, akkor a hallgatóságát azért arra akarta ösztökélni, hogy gondolkozzanak el, vizsgálják meg magukat, és ha azt találják, hogy ők inkább a mammonnak szolgálnak, mint Istennek, akkor térjenek meg. Megtérés ebbe a vonatkozásba azt jelenti, hogy az ember nemet mond a mammonra, a mammonnak pontosabban a központi szerepére az életébe, úgy is mondhatnám, hogy a materializmusra, és igen mond az élő Istenre, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, és őt helyezi az életének a középpontjába. Ez nem fog automatikusan megtörténni senkivel, vagy nem fog a hozzájárulása nélkül megtörténni, és ezt valahogy el kell dönteni a szívünkben, és ez egy életre szóló fontos döntés, hogy akkor ki az első a számomra. Térj meg ebből a szempontból, szorgalmazza az Úr Jézus, és tedd őt, illetve az Atyát, az Szent Háromság Istent, az értékrended tetejére, fogadd el őt életed centrumának, tedd őt a fókuszba, őt szeresd mindenek fölött. Az ő dicsőségéért fáradozzál, az ő akaratát igyekezzél cselekedni minden dolgodban. Úgy eljárni, hogy ő kívánja, ahogy ő dicsőíti, ahogy ő azt mutatja a Szentírásba. De nem csak ezt a fajta fordulatot, megtérést parancsolja Jézus tulajdonképpen itt, hanem úgy elgondolkodtat azért bennünket, akik úgymond már túl vagyunk ezen a megtérésen. Mert lehet, hogy most itt úgy ülünk, hogy hát mi már ezen túl vagyunk, hát mi már megtértünk, mi nekünk már az Úr a legfontosabb, nem a mammon kategóriájába tartozó dolgok, de azért csak vizsgáljuk meg magunkat. Mindnyájan, testvérek, vizsgáljuk meg magunkat, mert sajnos óhatatlan, hogy egy ilyen világban, amiben nekünk élni kell, valahogy mégiscsak visszalopakodik az a nyavajás mammon a centrumba. És miközben azt mondjuk, hogy nekünk az Úr az első, aközben mégiscsak a mammon jegyébe áll az egész életünk, a gondolkodásunk, az időbeosztásunk, az erőfeszítéseink, minden erre irányul, a földi dolgokra, azok biztosítására, hogy egy kicsit a jövőt is bebiztosítsuk magunknak. Tehát lehet, hogy mi elméletileg már Isten központú emberek vagyunk, de lehet, hogy gyakorlatilag már nem vagyunk azok, mert eltolódott a hangsúly a szívünkben. És már nem az Úr az első, hanem a mammon az elsődleges. Az áll a fókuszba. És ezért is bukkant föl az, ami korábban talán nem volt jelen az életünkben, az aggodalmaskodás. A gyötrő, a kínzó, a mérgező, a lélek mérgező aggodalmaskodás. A félelem, a szorongás a holnaptól, meg a holnap utántól. Mert ha valóban az Úr áll ott a centrumban, a szívünkben, akkor ez nem bukkan fel. Mert ha ő áll ott, akkor tudjuk, hogy nekünk van egy szerető teremtőnk, ahogy énekeltük is, aki megváltott bennünket fia által, Krisztus által, és aki úgy néz ránk, mint a gyerekeire, aki mennyei édes atyánk, aki megad mindent, ami nekünk az élethez és a kegyességhez szükséges, nem? Amikor ő ennyire gyermeki módon ott áll a szívünk centrumában, akkor nincs aggodalom, érdekes. De ha visszajön a mammon a centrumba, akkor megjelenik vele együtt az aggodalmaskodás is. Ezért mondtam, hogy az aggodalmaskodás melegágya a mammon. Úgyhogy ha valaki úgy érzi a szívébe, hogy tele vagyok aggodalommal, ezért, azért, amazért, hogy mibe öltözök, meg mit fogok enni, meg hogy fogom a rezsiszámlákat kifizetni, meg hogy fogok tankolni, meg ez, meg az, meg amaz, hogy lesz majd, akkor gondolkozzon el rajta, hogy lehet, hogy ez az kínzó aggodalmaskodás, ami megmérgezi a napjait, meg az éjszakáit is, amit nem tud kint hagyni a fürdőszobába este, hanem amit visz magával az ágyába, ami az állandó beszéd témája, gondolkodjon el rajta, hogy nem-e azért van ez, mert levettem a tekintetemet az én Istenemről, az én Krisztusomról. És ha így van, újra térj meg. Vissza kell állítani bűnbánattal az eredeti centrumot. Vissza kell valahogy állítanunk. Kérnünk kell az Urat, hogy bocsásson meg nekünk, és mégiscsak ő álljon a centrumba, aki annyira szeretett minket, hogy eljött erre a földre, az életét adta értünk. Megváltott minket a Golgota keresztfán, aztán legyőzte a halált. Szeretete mellett megmutatta, hogy mennyire hatalmas ő. És helyezzük őt megint, ami feltámadott, megvált Urunkat a szívünk centrumába, hogy mondjuk neki azt, hogy Uram Jézus, neked akarok én szolgálni. Vissza akarok térni ebbe a dologba hozzád, hogy te legyél a fókuszba, mutasd meg nékem a te akaratodat, hadd cselekedjem azt. És segíts, hogy gyermeki szívvel tudjam bízni benned, és ragaszkodni hozzád, és érted tudjak én élni mindenek fölött, mert egyedül te vagy erre méltó. És ha ezt tesszük, testvérek, az aggodalom, a félelem, a szorongás, ez a kín, ez a lelki gyötrődés, ez egyszerűen feloldódik. Na, ez az első pont, amit szerettem volna nektek kiemelni, hogy lássátok, hogy az Úr Jézus, úgy értem ezt az igét, hogy mindenek előtt ezzel akarja a hallgatóságát szembesíteni, hogy ki áll a lelküknek, az életüknek, a gondolkodásuknak, a hitüknek a centrumába. Mert vagy a Krisztus, vagy az ő mennyei édesatya áll a centrumba, és ő az első, vagy a mammon kategóriájába tartozó étel, ital, ruházat, autó, ház, nyaraló, bankszámla, és nem tudom, egyebek, amik még ebbe sorolhatók. Vagy a helyzet éles. Na már most, hogyha eldöntöttük, testvérek, azt, hogy mi az Úrnak akarunk szolgálni, és a mi teremtőnknek, a mi megváltónknak, a mi atyánknak, a mi megszentelőnknek, a világ mindenség királyának akarunk szolgálni, akkor Jézus ebben a beszédében háromszor tiltja meg az aggodalmaskodást nekünk. Meg is tiltja. 25., 31. és 34. versbe aláhúzhatjátok, hogy háromszor is ott van egy szakaszban, hogy Jézus azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok. És aztán utána érveket is mond nekünk, hallgatóságának, hogy miért is ne aggodalmaskodjunk. És érdekes az érvelése az Úr Jézusnak. Mindjárt az első azt mondja, hogy először is nem többe az élet, mint az étel, és a test, mint az öltözet. Hát mindenki azt mondja, hogy hát dehogy nem, az élet, az több, mint egy tál leves, vagy egy szeletkenyér, egy kis pikszalámi. Az élet azért, bocsánat, de ennél azért csak több. És a test, mondja Jézus, az is több, mint az öltözet. Hát nyilvánvaló, hát csodálatos a testünk is. És nem a ruha teszi az embert, most értsétek jól. És mindegy, hogy mi van rajtunk, palást, vagy öltöny, vagy rongyos ruha. Mindegy. A testünk önmagában egy hatalmas érték, sokkal többet ér, mint a ruhánk. Mit akar ezzel Jézus mondani? Azt, hogy Istennek gondja van az életre és a testünkre. A testi életünkre. A testünkre is, de az életünkre is. Ő neki gondja van akkor meg, amire ezeknek szüksége van, azok a kisebb jelentőségű dolgok, mint az étel, meg az öltözet, azt nem fogja megadni. Ha a nagyobbra gondja van, akkor a kisebbről nem fog gondoskodni. Ha a nagyobbra gondja van, akkor amire azoknak a nagy dolgoknak szüksége van, azt nem fogja oda nyújtani nekünk valahogyan. Hát dehogy nem. Ugye mi azt kell mondjuk, hogy oda nyújtja. Hát ő alkotta az életünket, ő alkotta a testünket, a maga csodájában ezt az egész konglomerátumot, amik mi vagyunk, vagy akik mi vagyunk, ő, és hordoz már minket, kit 10 éve, kit 20 éve, kit 80 éve. Ezt hát nem adta meg mindazt a kis dolgot, ami ezeknél olyan tényleg kisebb jelentőségű. Nem volt mindig ennivalónk, nem volt mindig ruházatunk, vagy fedél a fejünk fölött. Megadja, testvérek. Említettem itt a múlt héten ezt a, talán múlt héten, Viski Ferencéket, akit ugye elvittek a lágerbe, ugye 22 évre ítélve, és a feleségét meg kitelepítették a Dunadeltába 7 gyerekkel, egy olyan házban, aminek nem volt fedele. Fedél kell azért az embernek? Hát kell. Hát egy asszony 7 gyerekkel, kisgyerekekkel nem tud tetőt ácsolni magának, de Isten küldött a szomszédból néhány ferences szerzetest, akik megácsolták nekik a tetőt, megcsinálták különböző anyagokból, amiket találtak ott a pusztába. Adott nekik fedelet. Amikor éheztek, adott nekik kenyeret. Nem tudták maguk se, így emlékszem az életrajzra, talán a drámában nincs benne, de az életrajzban benne van, hogy nem, elfogyott az ennivalójuk, és mit csináltak? Hát volt, hogy loptak. A gyerekek ügyesek voltak, azt mondom, valami kukorica, vagy nem tudom, mi volt a szomszédban, valami vetés, aztán amikor az érett, akkor oda mentek, kiszöktek ebből a lágerből, aztán hoztak valami kukoricát, hogy azt tegyék. De volt, hogy nem volt kukorica, és akkor egyik reggel ott van a küszöbön egy kenyér. Fekete volt, de kenyér. És tudtak enni. De hát nem csak őket mondhatom, hanem Müller Györgyre emlékeztetlek benneteket, aki egy mély református hitű keresztjén ember volt Angliában, Bristolban élt, és egy árvaházat üzemeltetett. És azt mondta, hogy ő nem fog senkitől semmit se kérni, csak mindig az Úrtól. És ott ellátott éveken keresztül, évtizedeken keresztül üzemeltette ezt az árvázat, úgyhogy csak imádkozott, hogy legyen meg az ételük a gyerekeknek, meg az italuk, meg a ruházatuk. És higgyétek el, mindig megkapta. Van egy életrajza, amit nem tudom, ő írta, vagy más írta, meg lehetett kapni régebben az iratterjesztésekbe. leírja ezt a csodát, hogy hogy történt, hogy elfogyott minden ételük az egyik nap. És nem tudott, mit, jöttek a gyerekek, hogy mit eszünk ma. Hát nem, nem tudom, majd az Úr gondoskodik rólunk. Abban a pillanatban, hogy kimondja, megáll egy szekér a ház előtt, és bekiállt egy ember, hogy George, meghoztam a krumplit, és akkor leborított ott az utcára egy szekérderéknyi krumplit. Abban a pillanatban, hogy kellett, az ott volt. Hát, értitek a logikát, ugye Jézusnak ezt a logikát, hogyha ő megalkotta, Isten megalkotta a testünket és az életünket, ezeket a nagy csodákat, és ezekre neki gondja van, hordoz minket, véd minket, kezébe tart minket, ami kell, akkor ezeknek a nagy dolgoknak a fenntartására szükséges kisebb jelentőségi dolgokat ne adná meg, ne rendelné ki nekünk. Higgyétek el, hogy kirendeli. A másik dolog, amit Jézus mond, ezzel is úgy alátámasztja, hogy miért is ne aggodalmaskodjatok. Azt mondja, nézzetek csak körül, a természet világába. És kifejezetten hangsúlyosan mondja itt az eredeti szövegben, hogy vegyétek alaposan szemügyre, jól nézzétek meg, mi csodát, először is az égi madarakat. Nézzétek meg őket, merüljetek egy kicsit bele az égi madaraknak a ténykedésébe. És nézzétek meg, hogy ezek nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem takarnak. És mégis van mit enniük. Mert a mennyei atyuk, aki teremtette testüket is, meg az életüket, eltartja őket. És na nézzétek csak körül a mező liliomait, nézzétek meg, az a mező liliomai kifejezés azt jelenti, hogy a mező virágait. El tudjuk szinte képzelni, hogy Jézus úgy körül mutatott ott Izraelbe, és ha ez tavasszal volt, akkor tényleg azt mondom testvérek, gyönyörű. A mezők, mintha így ki lennének hímezve. Tele vannak virággal a mezők. És körül mutatott, nézzétek meg őket. Ezek fonnak, szőnek, dolgoznak, hogy ilyen szépek legyenek? Hát nem. De mondom néktek, mondja az Úr Jézus, hogy Salamon király. A zsidók Salamon király tartották a valahaért leggazdagabb embernek. Hogy Salamon király a teljes dicsőségében nem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ki öltözteti ezeket a virágokat? A mennyei atya. És akkor Jézus mondja, ha ezekről a kis dolgokról így gondoskodik Isten, kis madarakról, kis virágokról, ráadásul a kis virágokat a zsidók, amikor lekaszálták, úgy útjukba volt, lekaszálták, és aztán ezzel tüzeltek, kemencébe tüzelték el őket. Hogyha ezekről a kis kemencébe kerülő virágokról, meg ezekről a kis röpködő kis madaracskákról így gondoskodik a mennyei atya, akkor nem sokkal inkább rólatok, akik értékesebbek vagytok, mint egy kis mezei lilion, meg értékesebbek vagytok, mint egy kis veréb. Ha a kicsiről gondot visel, a nagyról, a nagyobb, az értékesebbről nem visel gondot? Értitek a logikát? Az első érve az volt, hogy ha a nagyobbról gondot visel, akkor a kisebbről is gondot fog viselni. A második érvelésében, ha a kicsiről gondot visel, akkor a nagyról is gondot fog viselni. Hát gondolkozzatok el. Gondolkozzatok el. És mi is gondolkodjuk el, testvérek. Mond egy harmadik dolgot is az Úr Jézus, amivel úgy alátámasztja az aggodalmaskodásnak a teljes tilalmát, hogy rámutat arra, hogy az aggodalmaskodásnak az ég egy világon semmi eredménye nincs. Azt mondja, van közöttetek valaki, aki aggodalmaskodásával a termetét, a magasságát meg tudja egy kicsi arasznyival is nyújtani? Vagy úgy is lehet fordítani Jézusnak a mondását, hogy van valaki közületek, aki az aggodalmaskodásával az életét egy kis arasznyival meg tudja hosszabbítani? Nyilván a válasz egyértelmű megint, hogy nem. Hát akkor meg minek aggodalmaskodni? Akkor minek? Nem kell aggodni, ne aggodalmaskodjatok. A mennyei atyánk olyas valaki, aki szeret minket. Aki a nagyobbról gondot visel, úgy, hogy megadja neki a kisebb jelentőségű dolgokat. Aki a kis dolgokról is gondot visel, akkor a nagyobb, értékesebb dolgokról rólatok is gondot fog viselni. Ne aggodalmaskodjatok. Meg minek aggodalmaskodtok, hogyha ez az egész egy teljesen fölösleges és értelmetlen dolog, hogy itt emésztitek magatokat? Olyan dolgokról, amik majd esetleg szerintetek bekövetkeznek, de nem is biztos, hogy bekövetkeznek. Mert lehet, hogy simán ki fogjátok tudni fizetni a számláitokat. És lehet, hogy nem fog kitörni a harmadik világháború. Minek aggodalmas? Elég minden napnak a maga bajával szembenézni. Ne aggodalmaskodjatok, hanem következtessetek. Gondolkodjatok és következtessetek. És bízzatok abban a mennyei édesatyában, aki ilyen, szerető, hatalmas, drága, atya az egész mindenségnek, még a kis növénykiknek is, meg kis madarkáknak is, akkor nektek még inkább, hisz nála ezeknél sokkal értékesebb emberek vagytok. Tehát Jézus, mint egy, azt mondja, ha ti eldöntöttétek, hogy a mennyei atya az Úr áll a szívetek, az életetek fókuszába, akkor utána kezdjetek gondolkodni, és rájöttök, hogy semmi okotok nincs az aggodalmaskodásra. De minden okotok megvan arra, hogy bízzatok a ti mennyei édesatyátokban, a titeket szerető uratokban. Egyszerű dolog ez, testvérek, szinte pofon egyszerű, csak tudnunk kell ezt, és utána gyakorolnunk, és emlékeztetni magunkat imádságba arra, amit az Úr Jézus mondott. Végül még egy dolgot mondott az Úr Jézus, amivel végképp az aggodalmaskodás fölé tudunk emelkedni. Nevezetesen azt mondja, hogy keress, hanem, tehát ne aggodalmaskodjatok, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Tehát egy nagy felszólítást mond az Úr Jézus, keressétek először, ez azt akarja kifejezni ez, hogy először keresni, hogy ez élvezzen abszolút egyedülálló prioritást az életetekben. Micsoda? Isten országa és az ő igazsága. Ez egy ilyen összefoglaló kifejezés, azt jelenti, hogy mindaz, ami az élő Istennel kapcsolatos, az legyen a számotokra mindenek előtt fontos. Legyen fontos Isten személye, Isten tulajdonságai, az Istennek az akarata, az ő tervei, az ő gondolatai, az ő útmutatásai. És azon legyetek elsősorban, hogy amit ő mond nektek, azt csináljátok meg. Azzal törődjetek. Egy nagyon jó példa, a Lukács evangéliumából olvastam ezt a Márta Mária történetet, ugye, mert az egy gyönyörű illusztrációja ennek. Jézus bemegy egy házba, és elkezd tanítani. És akkor a ház gazdája, ugye Márta Mária, és van még egy testvérük Lázár, aki később meghal, aztán Jézus föltámasztja, de itt van, tehát Márta és Mária. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus bemegy a házba, és leül, és elkezd beszélni, és elkezdi tanítani az embereket, Mária fogja magát, és csapott papot ott hagy, és leül Jézus lábaihoz, és csak úgy hallgatja. Figyel arra, amit ő mond. Márta pedig, a testvére, az ilyen kis szorgalmas háziasszony volt, serteperté, jön, megy, főz, mosogat, mindent, csinálja a dolgokat, amiket kell csinálni. Ilyenkor, a vendégjárás idején, mert Jézus nem egyedül volt, hanem voltak vele, vagy legalább 12-en. De hát ugye Márta, értjük mi ezt a dolgot, hogy igen, a háziasszonynak vannak kötelességei, de Márta ezt a kötelességét ugye úgy egyre idegesebben gyakorolta, mert úgy érezte, hogy a testvére meg ottan ül Jézus lábánál, nem csinál semmit. Nem hámozza a krumplit, nem pucolja a répát, nem vagdossa a petrezselymet, nem akarom mondani, hogy a disznóhús nem készíti elő, mert azt nem ettek a zsidók. Tehát lényeg, hogy... És akkor megy Jézushoz. Uram, mondd az én testvéremnek, hogy jöjjön. És mit mond neki Jézus? Azt, hogy Márta annyira szorgalmas vagy, annyira sokra látszik, hogy nagyon igyekszel. De Mária választotta a jó részt, ami nem vétetik el tőle. Mert engem választott meg, amit még most mondok neki. Az a jó rész, ami soha nem vétetik el tőle. Ez megmarad. Az étel, amiért te fáradozol, gürcölsz, gürizel, az elvész. Az árnyékszékbe kerül. De amiért ő fáradozik most, az megmarad neki örökre. Ez a fontosabb dolog. Most vagyok itt. Most kell engem hallgatni, most kell értem letenni mindent. Értitek? Ezt jelenti, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, hogy az Úr legyen az első, akié félreteszünk mindent. Jaj, én most nem bírok kikelni az ágyból, mert úgy olyan fáradt vagyok, nem megyek a templomba. Jaj, nekem most főzni kell, most nem megyek. Jaj, jönnek a rokonok, most nem megyek, mert az fontosabb a rokon, mint az Úr. Értitek ezt a... Hát ki az első? Kit keresel? Kinek az igazságát keresed? Isten az első, az ő igazságát keresed? Ő neki van minden alárendelve? Ha jönnek a gyerekek, jönnek az unokák, gyertek velem a templomba. Mert ő az első. Aztán titeket is szeretlek, persze, de jobban szeretem őt, mint titeket. A Pál apostol is megfogalmazta ezt, ő meg úgy fogalmazta meg az emlékeim szerint a Filippi levélben, hogy az odafel valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez nem azt akarta mondani az apostol, hogy a földiekkel ne is törődjetek, ne vegyetek magatoknak ruhát, cipőt, ne dolgozzatok, ne főzzetek magatoknak, hagyjátok ezt a földi világot, vonuljatok ki a pusztába, álljatok fel egy oszlop tetejére, azt ott nézzétek a mennyet. Nem ezt mondta, de hanem azt, hogy az legyen az első, az odafel való, ahol Isten van, ahol Krisztus van az Isten jobbján ülvén, ahol el van rejtve a ti életetek a Krisztussal együtt az Istenbe. Ő, az ő gondolatai, személye, akarata, tervei, céljai, érte éljetek, minden neki rendeljetek alá. Őt szeressétek a legjobban, az ő dicsősége foglalkoztasson titeket, hogy az felragyogjon rajtatok, bennetek, körülöttetek a világba. Ő rám utasson az életetek. Neki tegyétek a szolgálatotokat, és hogy mondja, hogy szánjátok oda a ti testi tagjaitokat neki, hogy itt a kezem, itt mire akarsz használni? Szánjátok oda az időtöket neki, hogy az is elsősorban te rendelkezésedre áll, és azzal töltöm, és úgy töltöm, hogy te akarod. És a nyelvemet is odaadom, meg mindenemet odaadom, hogy érte éljek, és az ő szolgálatába adjam ezt. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Értitek, hogy ez egy ilyen, mint a mammon is egy ilyen összefoglaló fogalom, az keressétek először Isten országát és annak igazságát, az is egy ilyen összefoglaló fogalom. Ez egy egyértelmű, nyilvánvaló jézusi akarat, jézusi parancs, ami szól mindazokhoz, akik eldöntötték a szívükből, hogy ők az Úrnak szolgálnak, nem a mammonnak. Elegünk volt ebből, mert ez csak az aggodalommal jár, a félelemmel, a szorongással, a rettegéssel, emez meg, ha az Úrnak szolgálunk, ez meg felszabadít. Ebbe békességünk van. Ebbe valahogy úgy helyünkön érezzük magunkat. Olyan nyugalmunk van akkor. És tudjuk azt, hogy ez az Atya, mit mondott itt Jézus, mit ígért, mindezek ráadásul megadatnak nektek. Az étel, az ital, az öltözet, a fedél, az autó, a nyaraló, a nem tudom micsoda, mindezek lehet ráadásul megkapjátok. Ezek Istennek nem jelentenek problémát. Nem gond. Neki nem gond. Nektek se legyen gond. Nos, testvérek, nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus, ezt a záró gondolatot engedjétek még meg, hogy nem azt akart ezzel mondani, hogy a hívőknek nem kell dolgozni. A hívők is dolgozzanak, keressék meg a kenyerüket, legyenek szorgalmasak, becsületesek a munkájukba. Nem azt mondta Jézus, hogy üljetek le valami sarokba, fonjátok össze a kezeiteket, azt várjátok, hogy a sült galamba szátokba repüljön. Nem erről beszél Jézus. Nyilván becsületesen dolgozni kell. Nem is azt akarta mondani Jézus, hogy ne vegyetek észre egy rászoruló embert, és ne is segítsetek rajta. Nem, ha nektek adatot, vegyétek észre a másikat, aki rászorul, és igyekezzetek rajta segíteni. Ez is benne van a felelősségünkben. És azt sem mondta Jézus, hogy nem fogtok esetleg szűkebb időket látni, amikor próbára teszlek benneteket, hogy akkor is, amikor nincs annyi, akkor is bennem bíztok. Lehet, hogy lesznek próbatételek. Jézus ígérete azonban nem válik semmissé ezektől. Mindezek megadatnak nektek. Megadatnak. Nyugi. Nos, ha aggodalmaskodáson kapjuk magunkat, testvérek, ezzel fejezem be, akkor emlékezzünk az Úr Jézusnak a tanítására. És tudatosítsuk magunkban, hogy mi kinek is szolgálunk. vagy-vagy, nem lehet kettőnek, csak az egyiknek. A mammonnak vagy neki. Hát én neki akarok szolgálni. És utána nézzünk körül egy kicsit. Csak menjünk ki a kertbe, vagy nyissuk ki az ablakot, azt nézzünk ki. Nézzük meg az égi madarakat, meg nézzük meg a virágokat a kertbe. Mennyei atyánk nem gondoskodik ezekről? Nézzünk aztán esetleg a tükörbe is. Itt van az én testi valóm, ez a csoda, meg az életem, ami ugyancsak még nagyobb csoda, amit élek. Hát Isten nem fog gondoskodni arról, hogy ezek az ehhez szükséges dolgok meglegyenek. Gondoskodni fog. Mérjük meg magunkat, hogy tudjuk-e magunkat az aggodalmaskodásunkkal megnyújtani. Meg gondolkozzunk előre, hogy az életünket ezzel meg fogjuk hosszabbítani. Nem, egyébként igazából csak rövidíteni fogjuk az aggodalmaskodással. Kurtítani fogjuk, nem növelni. És gondolkozzunk el azon, hogy mi is akkor az én tulajdonképpeni fő rendeltetésem itt a Földön? Az, hogy Isten országát és az ő igazságát keressem. És az legyen az értékrenden centrumába. Amit ő, aki ő, amit ő akar, gondol, tervez, az ő szolgálata, ami előre viszi az ő ügyét ebbe a világba, ami fölragyogtatja szeretetét, hatalmát mások előtt. Ez az én fő dolgom. És erre adjuk oda magunkat. Mondjuk el neki imádságba. Segítsen bennünket az Úr, hogy ne aggodalmaskodó emberek legyünk egy aggodalommal teli világba, hanem legyünk a békességnek az emberei. És olyan emberek, akik azért vannak békességben, mert keresik először, mindenek előtt, mindenek fölött, Isten országát és az ő igazságát. Segítsen ebbe minket, ami megváltó Urunk Jézus. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy tanítottál az aggodalom kérdésköréről. Köszönjük te néked, hogy szembesítettél minket azzal, hogy kinek is szolgálunk, kinek rendeltük alá, vagy minek rendeltük alá az életünket. Neked, vagy másnak, vagy azzal próbálkozunk, hogy ennek is, annak is, ide is, oda is, sántik állunk így kétfelé. Segíts bennünket, hogy elhatározhassuk, hogy mi neked akarunk szolgálni. Ami áldott megváltónak, akinél senki nem szeret jobban minket, akinél nincs hatalmasabb személye mindenségben, hiszen tied minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy ha már egyszer melletted döntöttünk, és a te szolgálatodra adtuk a fejünket, a szívünket, a testünket, egész valónkat, akkor újra megtehetjük ezt. Segíts, hogy ne forduljunk el tőled. Ne engedjük meg, hogy a világ maga felé fordítson bennünket, és a mammon vonzás körébe kerüljünk annyira, hogy aztán legyőz bennünket egészen. Elcsábít tőled. Csábíts vissza minket, Jézusunk, hogy neked szolgáljunk. És segíts, hogyha kell, akkor körül tudjunk nézni a földi világba, tudjunk benézni a tükörbe, tudjunk elgondolkozni, és tudjunk imádkozni hozzád, és ott maradni melletted. Segíts, hogy törekedni tudjunk arra, hogy téged jobban megismerjünk, a te uralmad alá jobban beilleszkedjen az életünk, a te igazságodhoz jobban alkalmazkodjunk, gondolatainkba, beszédünkbe, szavainkba, szent életet éljünk. Segíts, hogy ha dolgozunk is, ha segítünk is másoknak, vagy ha nehezebb időket élünk is, segíts melletted maradnunk, és megnyugodni abban, hogy nekünk szerető atyánk van, aki gondoskodik rólunk egész életünkbe, sőt, aki gondoskodik örökké valóságunkról, üdvösségünkről is, fia által. Köszönjük néked, hogy nem kell kételkednünk szeretetedben és hatalmadban, hanem megnyugodhatunk és békességgel nézhetünk most is az előttünk áró téli időszakra, vagy a jövendőre. Kérünk, segíts neked élnünk, érted élnünk, veled járnunk földi életutunkat. Köszönjük néked, hogy ezeket a szívünkre helyezted a mai napon, és köszönjük, hogy imádkozhatunk most a gyülekezetünkért. Áld meg azokat, akik békességben vannak, akiknek rendben van a szívük, életük, ad, hogy ne forduljanak el tőled, hanem melletted maradjanak. De imádkozunk a betegeinkért. Látod, hogy milyen sokan, milyen gyengeségekkel küzdenek, Urunk. testi-lelki kínokkal szenvednek. Kérünk, hogy légy mellettük gyógyító szereteteddel. Légy a családtagjaikkal is, akik mellettük állanak, és velük együtt szenvednek. Nekik is nehéz. Őket is erősítsed, békítsed, és add, hogy benned találjanak ők is erőt, vigasztalást. Így imádkozunk a gyászolókért is, Urunk. Az elmúlt héten is egy családnak meg kellett állni a kedves szerettük mellett. Kérünk, vigasztald meg egy családtagjait, és állj melléjük is. Vond magadhoz az ő szívüket, és add, hogy benned találjanak mind békességet. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a mi nemzetünket, hazánkat, könyörülj meg a mi honfitársainkon, hogy ne a mammonér éljenek. Látod, Urunk, hogy szinte más se érdekli az embereket körülöttünk. Mindig csak ezekkel foglalkoznak, semmi más gondjuk, bajuk nincs, csak ez. Rád nincs már idő, erő, figyelem, semmi. A mammon arra van minden, és azért van minden. Segíts rajtuk, Urunk, hogy meg tudjanak térni ebből a borzasztó bálványimádásból. Segítsd őket felét fordulni. Adj ébredést a mi nemzetünknek, Urunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben tárjátok ezeket fel az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt. A pusztaszeri temetőben búcsúztunk szeptember 22-én 11 órakor Rimóci Sára született Olá Sárától. Búcsúzott tőle 3 gyermeke, 6 unokája és 1 dédunokája, valamint húga. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradt egész családnak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Ifjúsági óra, a kisifi énekkar, bibliaóra, imaóra a szokott időben mind megtartásra kerül. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Hirdetem, hogy október 1-én, szombaton, a 7.-8. osztályos hittanosokkal kirándulni mennénk. Szombat reggel 6 órakor indulnánk, innen a református templomtól autóval, az úti célunk a Mecsek, az Engő csúcsra mennénk föl az Óbányai völgyön keresztül, a Réka kunyhó érintésével. Ez körülbelül 18 kilométeres túra. Feleségem leírta egy kis papírra, hogy mit kell hozni, és jelentkezni is nála lehet, szeptember 25-éig ma is lehet jelentkezni, meg azután is. Tehát hetedikeseket és nyolcadikosokat, a hittanosokat várjuk erre a kirándulásra. Én is szeretnék menni, mert ilyenkor szoktam egy kicsit megismerni őket. Én nem tanítom ugye a hetedik, nyolcadikosokat hittanra, és ők még nem járnak se nagy ifire, se kis ifire. Úgyhogy itt szoktam velük egy kicsit együtt bóklászni az erdőbe, és akkor közben próbálok velük egy kicsit én is megismerkedni, hogy ne csak Zsófi nénit ismerjék, hanem a tiszteletes urat is valamennyire megismerjék. Tehát jöjjetek, kedves fiatalok, akiket érint ez a meghívás. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 199. énekünket, utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk. 199. adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek szent teremtőjének. Mind a négy versével énekeljük, utána pedig himnuszunkat. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!